kaptak riasztást. Folytatódik a hőség, a sok napsütés mellett délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A hőmérséklet délután általában 30 és 35 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Az Európai Bizottság Ursula von der Leyennel az élen eddig azt szorgalmazta, hogy gyorsított eljárásban vegyék fel Ukrajnát és nyissák meg egyszerre az összes csatlakozási fejezetet. Közben egyre több tagállam másképpen foglal állást. A pénteki csúcstalálkozó záró dokumentumából ki is hagyták azt a részt, amely arra utalt volna, hogy Ukrajnát gyorsított ütemben kell felvenni. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Két fő téma volt itt, egyrészt költségvetési téma, másrészt meg Ukrajna felvétele, legalábbis ezt hangsúlyozták, hogyha ön értékeli az eseményeket, akkor hogy lehetne ezt összefoglalni valójában, mi volt a súly ennek a találkozónak, és milyen következtetést lehet levonni az Európai Unió következő hónapokban, mondjuk vagy években kitűzött politikájára, politikai céljaira?
A színpadon jelentős változás, nagy egység, összeborulás, a színfalak mögött pedig gyakorlatilag szinte semmi nem változott. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ugyanazok a törésvonalak, amik eddig megvoltak az Európai Unióban, azok most is megvannak, csak kevésbé látványosak. Kevésbé látványosak, mert nincs egy olyan politikus, mint ugye korábban Orbán Viktor volt, aki nagyon határozottan kiállt, és azt mondta, hogy akkor ez igen, ez nem. Sokkal inkább ez a elmismásolásnak a politikája, ami korábban is jellemezte az Uniót, és egyébként most is jellemzi. Ez arról szól, hogy nem mondjuk meg igazából, hogy mit gondolunk, hanem megpróbáljuk zárt ajtók mögött tartani, és amikor kimenjünk a kamerák elé, akkor pedig mosolygunk, és elmondjuk azt, hogy igazából itt óriási egység van, és minden jó, és hogy semmilyen feszültség nincs.
Ezek a törésvonalak korábban is megvoltak, vagy ugye Orbán Viktor magatartása mögé bebújt a többi, esetleg a háta mögé?
Nem, ezek a törésvonalak jó részt megvoltak. Ugye ami új törésvonal, amit Orbán Viktor létrehozott, az a migrációs törésvonal volt. Ugye ez egy új kihívás volt, és akkor ugye Magyarország drasztikusan más álláspontot foglalt el 2015-ben, mint ugye az európai mainstream, gyakorlatilag majdnem minden más európai uniós tagállam, és ezzel létrehozott egy új törésvonalat, viszont ugye az idő azt eredményezte, hogy nagyon sokan átálltak erre az oldalra a migráció tekintetben, és azt mondták, hogy a magyar út a helyes út, és igazából itt egy migrációkritikus megközelítést kell alkalmazni. Hogyha az uniós útra fókuszálunk, ugye ott Ukrajna és nyilván a bővítés politika volt a középpontban. Ez nem egy új törésvonal. Sem Ukrajna tekintetében, egyébként sem pedig a bővítés tekintetében. Minden egyes bővítési folyamatnál vannak olyan szereplők, akik ellenkeznek és nem akarják az EU-t bővíteni, vagy nem akarnak egy adott országot, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. És ugye ez egy alapvetés, itt mindig van egyfajta vita. De most képzeljük el, hogy erre még rájön az a történés, hogy itt felmerült, és ugye, mint láthattuk, megint komolyan felmerült, hogy Ukrajnának egy gyorsított folyamatban kellene lehetővé tenni az Európai Uniós tagságát. De most ebben a tekintetben pedig az ellenzők, meg az ellenkezők még hangosabban, még könnyebben tudnak előkerülni, nyilván a színfalak mögött. Csak hogy is, ugye erre utaltam, hogy azért itt a viták kiszivárogtak a színfalak mögé is, vagy hát mondjuk úgy, hogy a művészbejáró már lehet tudni, hogy mi történt pontosan, hogyha a színpadon nem is láttuk feltétlenül. Ez pedig az, hogy ugye már a csúcsot megelőzően korábban a németek jelezték, hogy nem tartják reálisnak ezt a történést, és hát ugye közben alakult egy új front az ukrán Ukrajnának az Európa politikájában, ez pedig a lengyel front, mert hogy sikeresen összerúgták a port a lengyelekkel, és a lengyelek pedig, hát a lengyel elnök pedig befeszült. Ugye az történt, hogy egy rossz emlékezetű ukrán hadsereg csoport, vagy hadseregről nevezték el, ugye az egyik ilyen egységét, az egyik új egységét az ukránoknak döntött így Zelenszky, csak ugye az a korábbi történés, vagy a korábbi ugye, a hadsereg, az konkrétan ugye a lengyelek álláspontja szerint is egy nyilvánvaló történelmi hűség szempontjából, és a lengyeleket mészárolt le, és ugye ez pedig annyira bepöccentette a lengyeleket, hogy a köztársasági elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkynek a lengyel állami kitüntetését, amire meg az ukránok közül többen, meg meglepő személyek is, Poroshenko is, visszaadták például ugye az ukrán, vagy pontosan a lengyel állami kitüntetésüket, és egy nagyon feszes, nagyon nagy ellenállás jött létre. Ami megvolt, ez is egy meglévő, mélyben lappangó konfliktus.
Hogy a volhíniai tömegmészárlás,
igen,
ennek az egésznek az előzménye, ott több tízezer lengyel lett áldozat, és ez húzódott végig, úgyhogy különös is volt a lengyel magatartás, mert elnéző valahogy, mintha túlléptek volna ezen a kérdésen, annyira fej-fej mellett kiálltak Ukrajna mellett ebben a bizonyos orosz konfliktusban.
Ugye eleinte ez egy lélektani szituáció volt, ez nyilván ez az ellenségem, ellensége a barátom. Mert ugye itt a fő ellenség az egyértelműen Oroszország a lengyelek számára, és ugye ebben a tekintetben pedig teljesen egyértelmű, hogy ha Oroszország megtámadott egy szomszédos országot, hogy a lengyelek azonnal fenyegetve érezték magukat, függetlenül attól, hogy Ukrajna nem NATO tag, meg nem EU tag, a lengyelek egyből magukra vették, hogy akkor ők lesznek a következők. Ezt adjuk meg nekik egyébként, mert illogikus, nyilván ahogy utaltam rá, NATO tagországként, meg EU-s tagországként attól rettegni, hogy akkor ők lesznek a következők, de történelmi szempontból viszont nem illogikus, mert ők hát számos alkalommal a történelmükben átélték ezt, hogy az oroszok hát rájuk rontottak, és rossz oldalára kerültek az egész, hát a történelmnek meg a helyzetnek, és utána úgy, hát az, hogy a lengyel államiság az van, az is ugye egy, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a magyarhoz hasonló több évszázados csodának az eredménye, hogy fent tudtak maradni, és működni tudnak. Nyilván ott ugye a határok mozogtak jobbra-balra, ugye keletre-nyugatra, tehát nekik is egy nagyon, nagyon nehéz történelmük van. Talán ennek tudható be egyébként, hogy a Magyarország, Lengyelország ennyire, a magyarok és lengyelek ennyire közel érzik egymáshoz magukat, mert nagyon hasonló történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek. És ugye itt jött képbe ez a történelmi tapasztalat a lengyeleknek, és rögtön az ukránok mellé álltak, csak hogy rá kellett jönniük, hogy az ukránok nem változtak. És az ukránok nem változtak abban a tekintetben, hogy olyan politikákat, meg olyan lépéseket tesznek, amelyek egyébként Lengyelországnak mondjuk károsak tudnak lenni. Ez például a mezőgazdasági politikánál, meg ugye előjött, amikor ugye behozták az ukrán gabonaipari termékeket, meg terményeket, és ugye ebből lett egyfajta probléma. A másik pedig, hogy az ukránok nem változtak politikai szimbólumok tekintetében, és ugye itt meg megint egy eklatás példát lehet látni. Ezek mind arra utalnak, hogy ez az ország nem érett az Európai Uniós tagságra. Tehát lehet erről tárgyalgatni, de meg lehet itt különböző klasztereket nyitogatni, de nem azt lehet mondani, hogy összességében még felfogásában és vezetési felfogásában sem unió érett. Amikor megtesznek egy ilyen lépést, akkor nyilván egyébként Zelenszkynek tudnia kellett volna. Az, hogy tudnia kellett, konkrétan inkább így fogalmaznék, azt, hogy ez Lengyelországon mit fog kiváltani. Ez egy teljesen felesleges konfliktus egy olyan időszakban, amikor ráadásul egyébként az Európai Unió, és megint egyébként beszélhetünk majd a szankciós politikáról, meg Oroszország politikáról, tett egységesülő lépéseket, és Ukrajna melletti erősebb kiállást. Erre az ukránoknak saját maguknak sikerült megosztaniuk az Európai Uniót.
Miért fontos uniónak Ukrajna? Hogyha nézzük azokat a világrendbéli változásokat, amelyeknek tanúi vagyunk, szövetségi rendszerek átalakulásának, az Európai Unió ezzel akarja növelni a súlyát, talán ugye a Kína és az Egyesült Államok, valamint Oroszország háromszögben, mert így most nincs a tárgyalóasztalnál. Hogyha az ukrán potenciál, ami ugye mezőgazdasági is, meg ipari is, ugye erőművek, meg ásványkincsek, energiahordozók, hogyha az mondjuk európai fennhatóság alá kerül azzal, hogy taggá vagy a tagságnak valamilyen formáját megadják az ukránoknak, ezzel erősödne az Európai Unió? Most ha a kiadásokat nem is számítjuk.
rövid, meg egy hosszú távú logikai választ tudok erre adni. Rövid távon értelmezhetetlen a célkitűzés. Háborúban lévő ország, és óriási kockázat Európa számára, gazdaságilag és meg egyébként biztonsági szempontból is egy ilyen országot felvenni, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy hát jogilag, meg egyébként gondolkodásilag mennyire tudtak, meg tudnak európaizálódni. Hát látjuk ezekből a történésekből azért meglehetősen kevéssé, tehát hogy azért nincs ott minden döntés mögött az európai ság, meg az Európa is ennek a logikája. Középtávon már belép egy olyan megfontolás, ami az Európai Uniónak egyfajta racionális, de hideg számító megfontolása lehet. Ez pedig az, hogy Ukrajna rendelkezik jelentős nyersanyagkincsekkel, ásványkincsekkel, mezőgazdasági területekkel. És hogyha láttuk ugye azt is, hogy ezért folyik a küzdelem. Nyilván az oroszok is folytatnak küzdelmet, ott teljesen nyílt küzdelem, majd minél több területet megszerezni, minél több ásványkincsre rátegyék ugye a kezüket, minél nagyobb befolyást tudjanak szerezni a különböző területek.
Meg hát az amerikaiak is különböző az amerikaiak és a britek támogatási formákért cserében.
Igen, és ott ugye volt egy versenyfutás, és már a britek is ígérgettek, az amerikaiak is ígérgettek, mindenki kapott egy hosszú távú szerződést, a britek 100 éves talán, meg talán az amerikaiak is van nagyon hasonló hosszú távú 100 éves szerződést, hozzáfér is ugye közös együttműködés, közös kitermelés és hasonló. Csak hogy ugye itt jön az EU-s logika, hogyha az Európai Uniónak a tagjává válik az adott ország, esetünkben Ukrajna, akkor az Európai Uniónak a joga érvényesül. Ez azt jelenti, hogy akkor az Európai Unió meg tudja szabni, hogy hát mit, hova lehet exportálni, milyen cégek lehetnek ott a piacon, milyen cégek nem lehetnek ott a piacon, és hát ugye ez egyfajta mozgásteret biztosít számára, nyersanyag tekintetében, tehát itt ez egy, valószínűleg lehet egy ilyen középtávú számítás, és van ugye egy hosszú távú számítás, ez csak nagyon, ez egy ilyen geostratégiai számítások csak, amik meg ugye azzal kapcsolatosak, hogy hogyan alakulnak, meg hogyan alakulhatnak majd az aszályhelyzetek az elkövetkezendő évtizedekben, vagy akár egy 50 évvel később, hogy fog kinézni a helyzet. És hát, hogy ott azokat a, ugye, nyilván modellek, de a modellekből az következik, hogy a termőföld tekintetében a legerősebb Európán belül az Ukrajna lesz, és nagyon sok Európán belüli termőföld nem lesz már termelőképes, nagyon gyengén lesz termelőképes, nyilván az éghajlati változások, meg az asszályhelyzet ugye miatt, hogy ugye megváltozik a vízellátottsága ezeknek a területeknek, és hát ebből a szempontból meg lehet egy ilyen hosszú távú számítás, hogy akkor Ukrajna majd, mint éléskamra, Európát elláthatja. Csak ugye ez a logika, ez visszavezet bennünket ahhoz, hogy akkor úgy gondolkodunk Európáról, az Európai Unió, mint egy nagy egység. Csak ugye nem egy nagy egység az Európai Unió, és nem is tud egy nagy egység lenni az Európai Unió, és nem is akarják a tagállamok, hogy egy nagy egység legyen az Európai Unió. El akarják ezt bábozni, mert ugye ezt el kell bábozni időről időre a csúcstalálkozók, és többek között Orbán Viktort ezért nem szerették, mert nem volt hajlandó elbábozni. Tehát ő nem volt hajlandó belemenni abba a játékba, hogy olyan dolgot állítsunk, ami nem úgy van.
Magyarul, mintha egy állam lenne. Igen. Az Unió. Pedig éppen most, akik a világrendet átírják, azok egységes államok. Még szövetségi állam, persze mondjuk az Egyesült Államok, de itt van Oroszország, Kína, egy határozott egységes állam, mese nincs. Most akkor ehhez képest az Uniónak ez a fajta nemzetállamokból álló szövetségek közben a bizottságnak az a viselkedése, mintha mégis szövetségi állam lenne. Szóval egy ilyen bizonytalanságot is szűr ez a státuszt illetően.
Hát hogyne, sőt, tegyük hozzá, hogy ha azt nézzük, hogy azok az országok, amelyek átírják most, azok az államok, amelyek átírják most a geopolitikát, átírják most bizonyos szempontból a történelmnek is az irányát, azok az országok most mind alapvetően egy logika mentén írják át, ez a nemzeti szuverenitás, patriotizmus logikája mentén. És nyilván ez tud pozitív lenni, meg tud negatív lenni. Negatív, nyilván az oroszoknak a részéről, és ugye itt rögtön szélső jobb oldalról, meg nacionalizmusról, meg stb. Beszéltek, de az oroszok azt mondták, hogy nekik ugye van egy saját logikájuk, ugye és ott az érvelésben ugye első helyen volt, hogy meg kell menteniük az orosz kisebbséget, és hogy biztosítani kell a jogukat. Nyilván nem csak az orosz kisebbség szaladtak el, hanem szaladtak volna ők ugye Kijevig is, tehát hogy ők teljesen biztosra akartak menni idézőjelben, de ugye ott volt az alapmozgató rugóban ez a lépés. Trumpnál ott van az America First, és ugye látjuk ennek a venezuelai megnyilvánulását, az iráni megnyilvánulását, aztán majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz az ukrajnai megnyilvánulás ennek a történetnek. A kínaiaknak meg úgy hosszú ideje ugyanez a logikájuk egyébként, ők teljes mértékben próbálják ezt követni, és hát nyilván ugye ez egy ellentétes érdekek jelennek meg, de ugyanazon logika ott van az asztalon. Tehát nem az van, hogy az amerikaiak egy teljesen más logikában gondolkodnak, mert ugye ők teljesen más logikában gondolkodtak eddig. Ugye ha le akarom fordítani egy egyszerű helyzetre, vagy egyszerűbb helyzetre, itt a értelmiségi olvasó réteg számára, akkor azt mondom, hogy az oroszok, meg a kínaiak Huntingtont olvastak, az amerikaiak meg Fukuyamát, és akkor itt az volt a lényeg, hogy az amerikaiak azok hittek ugye a demokrácia végső győzelmében, hogy nem lesz már ugye szükség államokra, meg hasonló, mert hogy minden szépen ugye megoldódik, és a történelem egy irányba zajlik, és ugye most leegyszerűsítem,
ez a történelem vége.
A történelem vége, igen.
És akkor erre született az a vitaírat, ami ugye Huntington, hogy nincs vége. Huntingtonnak
az összecsapása és a világrend átalakulása című. Először ugye egy 20 oldalas, talán pedig ugye egy könyvet készített ebből, és hát gyakorlatilag ugye eddig ez volt, ez a kétfajta logika volt. Az amerikaiak ezt a demokrácia építés, meg demokrácia expanzió logikát követték, az oroszok, meg a kínaiak, meg a nemzeti logikát követték, és ugye ez egy aszimmetria is volt. Most mindenki egy platformra került, nyilván az egy platforma azért új, vagy más súrlódások is kialakulnak. És hát nyilván ebben a tekintetben az Európai Unió meg lépés hátrányban, az Európai Unió meg azt mondja, hogy hát mi nem is vagyunk egységesek, de amúgy egységesek akarunk lenni, mi ilyen demokratikus szuperállamot akarunk, mi Fukuyamát olvasunk, miközben mindenki már a Huntingtonnal van elfoglalva, tehát hogy nagyjából itt tudom lefordítani a helyzetet. Szóval Európa nem találja a helyét, és az igazán nagy baj az, hogy a Európa le is értékeli a nemzeti szuverenitás kérdését. Tehát azt mondja, hogy ez nem fontos. És egyre kevésbé fontos, mert ez az egységnek egyfajta kerékkötője a nemzeti szuverenitásnak a kérdése. Csak ugye ezt láthatjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy nem fontos a nemzeti szuverenitás, akkor az Európai Uniónak a létét veszélyeztetjük. Most van a 10 éves évfordulója a Brexitnek. Ez volt, ami a legjobban rávilágított egyébként erre. Európa azóta is a Brexitet nyögi.
Most, hogyha itt a nagy asztalnál tovább gondolkozunk egy kicsit, akkor érdemes talán abba az irányba is menni, hogy hogy is viselkednek ezek a felek, mert hogy például ugye van ez a bizonyos doktrina, amely arról szól, hogyha a Kína meg Oroszország, ha összefog, akkor ez veszélyes az Egyesült Államokra nézve. Most az amerikaiak például ugye az alaszkai csúcstalálkozón is kiegyeztek Oroszországgal, és egyre több olyan közös projektet jelentenek be, amely azt mutatja, hogy a Kína a fő ellenség, vagy Kína a fő vetétárs, akkor fogalmazunk így az Egyesült Államok számára. Tehát vannak ilyen háttérszövetségek még közben. Még az Európai Unióról azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal sincs most már jóban, aztán Oroszországgal nem is beszél, vagy csak úgy, hogy nem tudunk róla, és Kínával is vannak összetűzései. Tehát pont a leglabilisabb egység az, amely, vagy nevezzük így, legagilisabb játékos az asztal szélén, amelyik éppen, hogy a leginkább kilóg ebből a sorból.
Kilóg ebből a sorból, és mindenkiből beleköt. Nagyjából így lehet az Európai Uniót jelenleg jellemezni sajnálatos módon, és ez nem egy jó taktika, és egyébként láthattuk sajnos, hogy az amerikai elnök különösen kapható erre, és az amerikai elnök minden olyan kis dologra ugrik, amire azt mondja, hogy szerinte az ő elképzelését sérti. És az európaiak meg nagyon sokszor szándékosan mennek szembe az amerikai elképzelésekkel, holott megtehetnék azt, hogy azt mondják, hogy hát jó, akkor most ezekről a kérdésekről ne foglalkozzunk. Nyilván lehet látni, hogy a Trumpnak a figyelme is korlátos. Tehát ugye lehetett látni, neki ugrott Ukrajna megoldásának, aztán utána nyitott egy Venezuelát, nyitott egy Iránt, és akkor most talán visszatér az ukrajnai megoldásra, nem tud mindenfele figyelni az amerikai elnök. És hát ebből a szempontból azt lehetne mondani, hogy akkor jó, ne konfrontálódjunk Trumppal, mert ő imádja a konfrontációt, és akkor szeret erőseket mondani, csak az erős mondásból az következik, hogy folyamatosan távol kerülünk egymástól, akkor mondjuk azt, hogy akkor tegyük ezeket a dolgokat most inkább félre, és akkor nézzük azt, hogy mi az, amiben egységesek tudunk lenni, és mi az, amiben együtt tudunk működni. És hát ugye ezt nem csinálja az európai vezetés, ezt a politikát követi az amerikaiakkal szemben, és hát nyilván ugye az egyértelmű, hogy kereskedelmileg a kínaiakkal van egy nagyon nagy ellentét, az oroszokkal meg ugye hát ugye teljesen érthető, vagy teljesen világos, hogy ott mi a helyzet. Ráadásul most a csúcson ugye a meghosszabbításra került ugye a szankciók, ha jól emlékszem 12 hónap, tehát nem is már 6 hónapra hosszabbították meg, hanem 12 hónapra hosszabbították meg, miközben meg Antonio Costa nyitott egy ilyen hátsó csatornát az oroszok irányába.
Ezért bírálták is.
Igen, de azért például a belga kormányfő azt mondta, hogy hát igazából a munkáját végezte az Európai Tanácsnak az elnöke, és azért ebben van valami.
Meg főleg amire utaltam, ilyen háttér együttműködés, ugye amikor Putyin elnök néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy ők bármikor az északi áramlat maradékán tudják indítani a gázszállítást, és hogy abban amerikai befektetők is lennének. Tehát itt van a közös pont. Egyedül Európán múlik. Na most Európa ettől elzárkózik. Azaz Németország, mert ott a németeknek kellene erre választ adni.
Elzárkózik a jelenlegi német vezetés. Aztán ugye ott egy nagyon érdekes belpolitikai helyzet van, de valamiért a külpolitikában ez nem jelenik meg, hanem továbbra is ugyanazt a doktriner külpolitikát tartja Németország, amire egyébként hát valószínűleg egyre többen mondják azt, hogy nem, és hogy nekik ez nem szimpatikus, és ez nem jó. És nyilván nem véletlen egyébként, hogy a Friedrich Merznek a személyes támogatottsága ilyen 15% körüli, tehát ezt gondoljunk bele, tehát ugye ő vezeti az országot, ugye ő a kancellár, és neki 15%-a mondja a németeknek azt, hogy elégedett a munkájával. A jelentős többség, több mint 70% elégedetlen a tevékenységével, és ez nyilván látja egyébként Merz is, és hát ugye ebből meg az következne, hogy akkor gyors eredményeket kell felmutatni. És eredményeket akar felmutatni ő, csak nem abba az irányba feltétlenül, hogy az emberek várnák. Mert ugye ő most nagyon határozottan Oroszország irányába, ugye, vagy Oroszországgal szemben kommunikál, akkor ugye volt, hogy Trump az is szembe került, és hasonló, miközben az emberek azt várnák, hogy normalizálja a gazdaságot, és hát azt várnák, hogy legyen pénz Németországban, ehelyett kevésbé sikerült eredményeket elérni a gazdasági szempontból, viszont annál többet sikerült elérni a Ukrajna szempontjából, csak hát az ukrajnai helyzet is egy ilyen pírusi győzelem, mert a németeknek ez nem kevés pénzébe került.
De az EU csúcsból indultunk ki, a pénteki EU csúcsból, aztán egy kicsit megvilágítottunk tágabb háttereket is, hogy érthetők legyenek az összefüggések, de visszatérünk egy kicsit a csúcs találkozóra, a magyar diplomáciából, a magyar diplomácia mozgásá. Milyen következtetést lehet levonni? Mi most hol vagyunk ebben a változó világban, meg a változó szövetségi rendszerek közepette?
Na ez egy nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert még nem látható koherens és konzisztens Európa politika a magyar kormánynak a részéről. Mert hogy a mondás ugye egyértelmű és világos volt, az pedig az, hogy innentől kezdve Magyarország elő akarja mozdítani az európai folyamatokat, és mindenben az európai egységre törekszik, és akkor ugye ehhez képest a miniszterelnök jelezte az Európai Uniós csúcstalálkozón, hogy például Ukrajnának a gyors tagságát nem támogatjuk. Na most ez nyilván, ha miután a német kancellár kimondja, akkor könnyű ezt mondani, de ugye akkor is azt jelzi, hogy van egyfajta ellentartás. Még mindig Ukrajnával szemben, meg valószínűleg nem biztos, hogy nagyon sokan hosszú távon szívesen fognak látni. Migráció tekintetben ugye, ami szintén egy fontos európai kérdés, ott a tagországok nem találják magukat egyenlőre, mert beindult a migrációs paktum, a legtöbben nem felelnek meg egyébként az elvárásoknak, és akkor most nem tudják, hogy valójában mi fog pontosan következni. Magyarország is ugye ott is egy ilyen furcsa álláspontot képvisel, hogy elmondja, hogy nem vesz át bevándorlókat, és egyébként ezt belügyminiszter be is jelentette nagyon helyesen egyébként, hogy nem akar a korábbi népszavazással tulajdonképpen szembe menni, csak ugye azt elfelejtették a kommunikációban, hogy itt van egy más vetülete a migrációs paktumnak. Az pedig az, hogy meg kell változtatni ugye az Európai Unióba való belépésnek a feltételeit, a Magyarországra való belépés feltételeit, ezt fel kell könnyíteni. Ezen keresztül pedig ugye akkor nem azt történik, hogy átveszünk Görögországból, vagy Spanyolországból, vagy Olaszországból, vagy Ciprusról, vagy Máltáról, mert ez a négy kiemelt országon egyenlet nem onnan veszünk át, hanem akkor ide jönnek be. Tehát azért itt vannak olyan töréspontok, amikre nincsenek még válaszok. Orosz-ukrán konfliktus ilyen kérdés, tehát nagyon sok olyan kérdés van, amiben látszik, hogy az európai politika is hát azt hitte, hogy itt egy akadály van, Orbán Viktor az akadály. És hogyha Orbán Viktor nincs, akkor minden jó, és minden megy előre. És gyakorlatilag ugye már a választásokat követően a politikó szembesítette az európai vezetést azzal, hogy hát akkor tessenek eredményeket felmutatni, mert hogy most már nem lesz Orbán Viktor. Nincs Orbán Viktor, de még sincs egyébként jelentős előrelépés. Gyakorlatilag most kell szembesülni azzal, hogy igazából ott volt valaki, aki csak kimondta azt, ami teljesen nyilvánvaló.
Esetleg mások helyett is. Ugye másoknak nem kellett. Azért aztán most egyre több kritikus hang is jelenik meg, és itt van, amikor úgy tűnik, hogy a törésvonalak azok, ha több törésvonal lett, holott nem erről van szó, hanem többen adnak neki hangot.
Hát többen adva, hogy muszáj egy hangot adjanak neki. Tehát nem lehet most már elbújni ezekben a vitákban, hanem valakinek vállalnia kell, hogy megteszi azt, hogy akkor nemet mond. A kérdés az az, hogy még mondjuk a korábbi magyar miniszterelnök részéről nem lett volna szerencsésebb, hogyha mondjuk ő időnként másokra hagyja ezt a nem túl nemes feladat, és akkor azt mondja, hogy tartózkodik az álláspontjával, és nem mond semmit, és akkor majd mondják el, nem tudom, a lengyelek, vagy mondják el a németek, vagy mondják el a valami a csehek, vagy mások. Ugye ő volt, aki mögé mindig felzárkóztak, és ő volt a legerősebb és a leghangosabb, nyilván a kétharmados felhatalmazással. De most ugye, amiről korábban is beszélgettünk már szerkesztő úr itt ebben a műsorban is, hogy most megint van egy kétharmados felhatalmazással rendelkező magyar miniszterelnök, aki hát Brüsszel számára nem teljesen kiszámítható szereplő, és emiatt nyilván ugye van egyfajta aggodalom is, próbálták látszott egyébként az Európai Néppártnak a találkozót megelőző egyeztetésén is, ugye minél jobban bevonni, hogy ne kerüljön egyébként külső ívre, ne járjon be külön utat.
Mennyire volt jelentős ez a csúcs találkozó? Elég nehéz kibogozni. Ukrajna kérdése nyilván mindenkit érdekel, felkapja a fejét rá, de a valódi jelentősége az mit mutat?
Nehéz kibogozni, magyar sajtóban mindenképpen, mert sokkal kevésbé foglalkoztak ezzel az uniós csúcs találkozóval a magyar sajtóban, mondjuk a korábbi uniós csúcs találkozókkal. Ez nyilván összefüggésben azokkal a kérdésekkel, amire ugye utaltam, hogy itt nagyon komoly szembenállások voltak, nagyon komoly viták voltak. De ugye ez igaz egyébként az európai sajtóra is, nem az szivárgott át a hírekből, hogy ez egy nagy és jelentős uniós csúcs találkozó lett volna, hanem sokkal inkább egy ilyen kicsit unalmasabb, nyilván egyébként abból is fakadóan, hogy a nyár előtti utolsó ilyen találkozó, kicsit unalmasabb uniós csúcs találkozó, ahol az igazán nagy stratégiai kérdések azok vagy nem kerültek asztalra, vagy nem kerültek megválaszolásra. Ugye Ukrajna ott volt az asztalon, de hát jelentős válaszok nem születtek, ugye ezzel kapcsolatban ezt a műsorban tárgyaltuk, taglaltuk. Oroszországgal szemben az álláspont az ugye egyértelmű és világos, meg ugye itt van egy következő költségvetési időszak, amivel kapcsolatban hát még mindig nagyon sok a kérdés, hogy mekkora mozgástere van az Európai Uniónak. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen tranzíciós, egy ilyen átmeneti uniós csúcstalálkozó volt, és talán azt lehet majd mondani, hogy a következő uniós csúcstalálkozón, ami ugye majd ősszel lesz, akkor többet fogunk látni, mert csak annál is inkább, mert ugye őszre fel fognak gyorsulni a folyamatok. Egyrészt le fog járni a 60 nap, ugye az iráni alku tekintetében, ott az amerikaiaknak meg az iránnak át vagy bét kell mondani, vagy meghosszabbítják, vagy megkötnek valami megállapodást. Ugye a cél az a rossz, ugye akkor, hogy nem történik semmi, és ugye akkor újra elkezdik egymást lőni, vagy blokkolják a Hormuzi szorost. Ez sajnos benne van a paklima mind a mai napig, ez Európa számára szintén rossz lenne. Közeleg az amerikai félidős választás, ez teljesen világos és teljesen egyértelmű. Trump számára ez egy nagy kihívás, főleg egyébként a mostani helyzetben. Ezért az ő figyelme az máshol fog helyeződni, nyilván az európaiaknak is valamilyen módon reagálniuk kell ezekre a típusú kihívásokra. És akkor ugye nem beszéltünk még ugye más nagy geopolitikai változásokról, ami műsorban egy részben érintettük ezeket, amin az Európai Uniónak fel kellene zárkóznia. Ezekhez az Európai Unió sajnos sokkal inkább az látszik, hogy nagyon rövid távon figyel, nagyon rövid távú gondolkodás követ, és ezen nagyon gyorsan változtatni kell, és ebben viszont egyébként António Costának a lépés nagyon pozitív volt, hogyan kritizálták, de hogy most derült ki, hogy ő az oroszok felé